Christus Meisterin, in dir erinnern, Maria viva unta
Kedves testvérek, ezzel az énekkel imádkoztunk azért a szolgálatunkért, és imádkoztunk azért, hogy Jézus Krisztus tegye tartalmassá azt, amit mi is az ő országában el tudunk végezni. Mielőtt az igében erre vonatkozó üzenetet kérnénk és hallgatnánk, egy csöndes imádságban kérjük Isten segítségét ehhez is. Még az ajkunkon sincsen a szó, Urunk, és te már pontosan tudod. Tudod azt is, hogy mennyi fölösleges dolgot mondanánk. Tudod azt is, hogy mi lenne az, amit mondani szeretnénk, ami igazán a szívünkön van. És tudod azt is, amit kimondani sem merünk. Tele van az életünk olyan imádságokkal és olyan vágyakkal, hogy meg tudjunk felelni és növekedni tudjunk a neked, a te hívásodra végzett szolgálatunkban. Ehhez kérjük, Urunk, hogy ebbe a titokzatos világba, ebbe a szívünkkel folytatott párbeszédbe most újra lépj be bátorító szóval, megerősítő áldással, a kéréseinket meghaladó válasszal, mert Urunk, nálad nélkül semmit sem tudunk tenni. Amen. Az egyházi esztendőnek az utolsó szakaszában vagyunk, ezt mindannyian jól tudjuk. Nem tudom, hogy vasárnap ki hogy élte meg azt a kemény igét, amit kaptunk a szószékre. Nagyon aranyosak voltak a lőrinci gyülekezeti tagok a prédikációs szolgálatom előtt, mert most kivételesen, akik olvasták előre az igét, többen odajöttek és mondták, hogy nagyon drukkolunk, és gyomorgörcsel hallgatjuk, hogy mi lesz. Ugye, tehát ez egy nagyon kemény ige szakasz volt a prófétai irodalomból. Ugyancsak egy eléggé jellegzetes ítélet vasárnapjához kötődő, vagy ehhez a héthez kötődő mondatot választottam ki. Jézusnak a Máté evangélium a 25. részében elmondott végső időkkel kapcsolatos beszédéből. Talán mindenki emlékszik rá, hogy az összefüggésében miről szól ez. Ugye, tehát Jézus Krisztus beszélget azokkal, akik elé járulnak, hogy az ítélet az ő életükre nézve micsoda, és mind a kettőnél ugyanaz a mérce, mit cselekedtek, hogyan találkoztak Jézus Krisztussal, és amikor az egyik fél ezek közül csodálkozik, hogy na, mikor is találkoztak volna vele, mikor is szolgáltak volna neki, mikor is tettek volna jót, akkor Jézus ezt mondja a 39. vers szerint, bizony mondom néktek, valahányszor megtettétek ezeket akárcsak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. A lelkészi szolgálatnak egészen biztosan visszaköszönő kérdése az önvizsgálatnál, az újabb és újabb készüléseknél. Amikor jól mennek a dolgok, akkor talán ritkábban, amikor kudarcok érnek engem bennünket, akkor sokkal gyakrabban, hogy ebben a szolgálatban, amit végzek, és most ezt hadd mondjam, bővítsem ki a munkatársi körre is, az a szolgálat, amit végzünk, milyen kapcsolatban áll Jézussal valójában? Hogy tényleg megvan-e ez a közvetlen kapcsolat? Hogy tényleg megadja-e ez az értelmét annak, amit vállaltunk, amit tervezünk, amit kisebb-nagyobb erőbedobással, de igyekszünk teljesíteni és elvégezni? Nem csak az emberi erőfeszítésekről van ez szó. Tényleg benne van-e ebben a szolgálatban még Jézus? Annál is inkább indokolt ezt a kérdést föltenni, mert hiszen a kitüntetettek, vagy elismertek is ebben a történetben pontosan ugyanúgy vannak, mint mi. Amikor Jézus azt mondja, hogy de hiszen találkoztunk, meg ott voltam, és velem tettétek meg, akkor ők is döbbenten mondják, hogy de hiszen ez mikor történt volna meg? Mi úgy szolgáltunk, hogy, és most hadd tegyem hozzá egy kicsit szubjektíven, hogy ha szerettünk volna is bizonyosak lenni abban, hogy ez valóban rólad szól, nagyon sok esetben ez rejtve maradt az életünkben. Nagyon sok olyan történet van, bocsánat a kifejezésért, hogy kiugrasszuk a nyulat a bokorból, hogy ez milyen régen foglalkoztatja a kereszténységet. Magyarul, hogyan lehet tetten érni az egyház életében, a közösségünkben, a szolgálatunkban azt, hogy ennek tényleg van valami köze a föltámadott és világot uraló Jézus Krisztushoz. Jól ismert szöveg lehet az, amit most felolvasok, bár nem tudom, hogy a szombatesti postázás hány gyülekezetben tette lehetővé, hogy vasárnap reggel vagy délelőtt felolvassák azt a bizonyos püspöki körlevelet. Bevallom, hogy én ezt nem olvastam föl, mert szombaton este én már nem néztem elektronikus levelezést. De azért a gyülekezetünkhöz eljuttattuk azt a bizonyos püspöki körlevelet, amely múlt szombaton érkezett meg a gyülekezetekhez. Ebből idézek egyetlen egy bekezdést. Túri Márton, Szaváriam, a Szombathely szülötte, római katona, későbbi a Franciaországban található túri püspök, aki köpenyének felét adta a koldusnak, mely a mindene volt, hiszen a köpenye másik fele a római birodalom tulajdonát képezte. A legenda úgy folytatódik, hogy Jézus Krisztus, amikor a föltámadás után dicsőségesen bevonul a mennyországba, az angyalok csodálkozva fogadják, mert egy viseltes római katonai köpeny felében látják őt viszont. Kérdőre vonják, mire Jézus így válaszol, barátom Márton adta nekem. Ez az életformáló fölfedezés. Meg vagyok róla győződve, hogy a hitünk is tulajdonképpen ezen a vidéken születik. Afelől is meg vagyok győződve, hogy a szolgálatunk, az elkötelezettségünk ugyanígy akkor születik, amikor fölfedezzük Jézust abban, ami velünk történik. Fölfedezzük Jézust abban, amire elhív bennünket. Fölfedezzük Jézust abban a szóban, amely olyan világosan utat mutat nekünk. Szükségünk van erre a fölfedezésre. Erre figyelmeztet bennünket a Máté 25.39. versében található Jézusi figyelmeztetés is. Számolnunk kell azzal, hogy Jézus az életünk dolgaiban valóság. Számolnunk lehet azzal, hogy Jézus az életünk dolgaiban valóság. Persze nem lehet azt mondani, hogy valamiféle keresztény sikerhajhászás lenne az, hogy próbálunk versengeni egymással, hogy kik legyenek Jézus kicsinyei, kik azok, akiket megtalálhatunk. Mondjuk úgy, hogy nem egyfajta ilyen kaparós sors, hogy ez bocsánat, hogy így mondom, hogy ugye most megint jön a karácsonyi időszak, és az összes áruházlánca kaparós sorsjegyekkel, meg mit tudom én, mikkel jön, én mai napon is kettőt kaptam ilyesmit, hogy amikor egy kicsit megvakargatjuk a dolgot, hogy kikkel próbálunk jót tenni, kikkel találkozunk az egyházi szolgálatunk során, kik jönnek a templomba, akkor azért minden hetedikről talán kiderül, hogy hát ők azok az angyalok, akikről a zsidókhoz írott levél szól, hogy tudtukon kívül őket vendégeltük meg. És akkor az a minden hetedik igazolja a másik hattal szembeni normális eljárást is. Biztos, hogy Jézus nem ezt akarja, hogy állandóan ezt mérlegeljük, és ezt kutassuk. Hogy egymáson ezt vizsgáljuk. De az is egészen bizonyos, hogy szükségünk van arra a bizonyosságra, hogy az életünk és a szolgálatunk területe Jézust rejti, aki időről időre utolérhető, fölismerhető, aki, ha úgy tetszik, örömét leli abban, hogy mi vagyunk a társasága. Ebben a legendában is olyan szép, ahogy mondja Mártonról, barátom, Márton adta nekem. Ugyanez történik, amikor a Máté evangéliumából felolvasott mondat elején arról beszél, hogy akik ugyanígy megtették a szolgálatban Jézus kedvéért, amit most dicséretre méltónak tart, azokat úgy szólítja meg, hogy atyám áldottai. Nagyon nehéz lenne úgy tenni, hogy ezt félre lehessen érteni. Atyám áldottai, barátaim, Jézus örömmel vállalja ezt a viszonyt azokkal, akik a neki végezhető szolgálatban állnak. Talán nem is lehet ennél többet elérni. Talán ezt fejezi ki a következő nagy lépés az egyház történetből, Márton püspök a fölfedezés örömével, őt ezt hívja el, látomásban látja ő ezt a legenda szerint, hogy Krisztus az ő fele köpenyével vonul majd be. Márton azt érzi, hogy mindaz, amit Jézusért tenni akart, az értelmes dolog, az célba ért, és talán éppen ezért van az, hogy néhány száz, majdnem ezer évvel később Ferenc Assisiből úgy nevezi el a közösségét, hogy Krisztus kicsiny testvérei. Mert ehhez ez is hozzátartozik, hogy a kicsinyek között Jézus szavai szerint nagyobb valószínűséggel van jelen Jézus, mint a nagyok között. Ezt tudom, hogy nagyon kemény mondat, és nem gondolom, hogy a nagyok számára reménytelen, hogy közöttük is ott legyen Jézus. A nagyoknak sem reménytelen. De az egyház mindig ismerte azt a lehetőséget, hogy jó dolog kicsinek lenni Jézus Krisztus közelében. Ne értse félre senki, nem azt akarom propagálni, hogy merjünk kicsik lenni. Kicsinek lenni nem egy örömteli állapot. De Jézus mellett kicsinek lenni a normális és természetes állapot. És valójában ez az, ami nem csak abban érhető tetten az ige kapcsán, hogy a kicsinyekkel nekünk, nagyoknak, erőseknek, szervezetteknek, dotáltaknak, előretoltaknak foglalkozni kell, mert ez az egyház küldetése, feladata benne van a törvényben, mindenben, hanem Ferenc ez annyit tesz hozzá, hogy mi is beállunk a kicsik közé. Mi is beállunk a kicsik közé, ha kell. Jó dolog elvegyülni a kicsik közé annak a kockázatával, hogy a kicsik között ott van Jézus. Ha közöttük vagytok, akkor velem vagytok közösségben. És aztán talán még egy ilyen dolog, ami egy következő egyház történeti lépésben, nem lesz nagy meglepetés, Lutherrel kapcsolatos, aki ugyanezt éli át, és azt mondja, hogy mindezt kössétek össze a való élettel, aktív élettel, evangéliumot igenlő élettel, evangéliumot egészen konkrét mértékben földolgozó, fölhasználó, megszólaltató, konkrét célok meghatározásában és igénybe vevő módon. A keresztény ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztény ember készséges szolgálja mindennek, és alá van vetve mindenkinek. Hogy ez a kettő így igaz, így együtt igaz. Hogy az evangélikus hitünkből, meggyőződésünkből, formálódásunkból, az evangéliumi formálódásunkból az következik, hogy miközben készséges szolgái leszünk Krisztus módjára mindenkinek, és alá vagyunk vetve, ez a legnagyobb lehetősége a szabadságunknak. Megtehetjük nem csak azt, hogy a nagyoknak udvarolunk, hanem azt is, hogy a kicsiknek szolgálunk. Nem csak a nyilvánvalókat megdicsérjük, hanem a rejtetteket észrevesszük. Nem csak a reklámozottakat megvásároljuk, hanem az elfelejtetteket újra létrehozzuk. Milyen nagyszerű dolog ez, hogy valóban ez a három dolog felfedezhetem, hogy Jézus ott van a közelemben, a környezetemben, hogy vágyhatom arra, hogy ebben a közelségben sokakat megtaláljak a kicsinyek közül, és hogy ezt életigenlő, szolgálatigenlő módon tudom megtenni, ez a kulcsa mindennek. Bizony mondom nektek, valahányszor sikerült ezt véghez vinnetek, valahányszor úrrá tudtatok lenni magatokon, valahányszor félre tudtátok tenni a fontoskodásotokat, valahányszor el tudtátok fogadni, hogy a veletek hitközösségben élőkkel együtt több a hitetek, mint egyedül. Valahányszor átéltétek azt, hogy egymással beszélgetve és imádkozva Jézus Krisztus jelzi magát nektek, akkor velem tettétek meg. Egy dolog, ami megkerülhetetlen, hogy az egyháznak nincsen más lehetősége, mint megtanulja, hogy szelíd legyen és alázatos szívű. Ezek a végítéletről szóló igék, jézusi figyelmeztetések valójában arról szólnak, hogy boldog az az ember, boldog az a keresztény hívő, aki elégedett azzal a szolgálattal, amit Urától kap. Boldog az a keresztény ember, és az a hívő testvér, aki megelégszik azzal, amire képes, és azt meg is teszi. Boldog az a keresztény hívő, aki, vagy keresztény egyház is, talán mondjuk így, amelyik nem csak nagyban tud gondolkodni, hanem a kicsi dolgokban is felfedezi a lehetőséget. Ehhez nagy alázat kell, és ez az alázat az, ami boldoggá tesz. Mert semmi sem emel föl, csak is az alázat. Semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Jól ismert szavak István király intelmeiből. Milyen jó lenne, hogyha nem csak az utolsó vasárnapokon szembesülnénk ezzel, hanem rákapnánk az örömére és az ízére annak, amiről Jézus beszél, legyünk mi is atyánk áldottai, Jézus barátai, a legkisebb testvérek, szabadok arra, hogy megtegyék mindazt, amit Úruk is megtett. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.